evangéliumából olvassuk az igéket, az 5. fejezet első 16 versét, a hegyi beszédnek az első 16 versét fogjuk olvasni, tehát Máté evangéliuma 5. rész. Kérem, aki teheti, állva hallgassa Isten igéjét. Amikor meglátta a sokáságot, felment a hegyre, és miután leült, oda mentek hozzá tanítványai. Ő pedig megszólalt, és így tanította őket. Boldogok a lelki szegények, mert övék a mennyek országa. Boldogok, akik sírnak, mert ők megvigasztaltatnak. Boldogok a szelidek, mert ők öröklik a földet. Boldogok, akik éheznek és szomjaznak az igazságra, mert ők megelégítetnek. Boldogok az irgalmasok, mert ők irgalmasságot nyernek. Boldogok a tiszta szívűek, mert ők meglátják az Istent. Boldogok, akik békét teremtenek, mert ők Isten fiainak neveztetnek. Boldogok, akiket az igazságért üldöznek, mert övék a mennyek országa. Boldogok vagytok, ha én miattam gyaláznak és üldöznek titeket, és mindenféle rosszat hazudnak rólatok. Örüljetek és újjongjatok, mert jutalmatok bőséges a mennyekben, hiszen így üldözték a prófétákat is, akik előttetek éltek. Ti vagytok a föld sója. Ha pedig a só megízetlenül, mivel lehetne ízét visszaadni? Semmire sem való már, csak arra, hogy kidobják és eltapossák az emberek. Ti vagytok a világ világossága. Nem rejthető el a hegyen épült város. A lámpást sem azért gyújtják meg, hogy a véka alá, hanem hogy a lámpatartóra tegyék, és akkor világít mindenkinek a házban. Úgy ragyogjon a ti világosságotok az emberek előtt, hogy lássák jó cselekedeteiteket, és dicsőítsék a ti mennyei atyátokat. Imádkozzunk! Köszönjük néked, mennyei édesatyánk, ezt a vasárnap reggelt, amikor hallhatjuk a te ígédet, és a te fiadra, az Úr Jézus Krisztusra emlékezhetünk ezen a napon. És köszönjük a te ígédet, ami már a felolvasáskor is megerősítette a mi szívünket. Köszönjük azt, hogy te azt szeretnéd, hogy mi boldogok legyünk, talán nem úgy, mint ahogy a világ akarja, és szeretné, és sokszor, ahogy mi. De köszönjük, hogy te olyan boldogságot és reménységet akarsz adni a mi szívünkbe, ami nem erre a földre elégséges, hanem az örökké valóságig. Kérünk, édesatyánk, hogy hadd értsük meg ma délelőtt a te ígédet, és te áld meg az egész napunkat, az Úr Jézus Krisztus nevében kérjük ezt. Amen. Foglaljunk.
Látható, akinél van. Ma a boldogságról lesz szó. Szeretnék ezzel az új évhez kapcsolódni, bár tudom, hogy a második vasárnap van már ebben az új évben. Megvárom, amíg mindenkinek sikerül leülni. Szóval az új évhoz kapcsolódva a boldogságról szeretnék beszélni. Ugyanis új év kezdetén általában boldog új évet szoktunk egymásnak kívánni. Az a kérdés azonban, hogy mitől lesz ez az év számunkra boldog? Mi teszi boldoggá? Vagy ki teszi boldoggá? Mitől vagy kitől reméljük a boldogságot ebben az évben? Egyáltalán mit jelent boldognak lenni? És ezen gondolkodunk, talán nem is olyan egyszerű erre választ adni. A gyülekezetünkben van egy idősebb ifjúsági csoport, amelynek harmadik műszaka neve, hogy miért abban most nem mennék bele. De ebben a csoportban a karácsony előtt szintén a boldog mondásokról beszélgettünk, és ott is föltettem a kérdést, hogy ki mit gondol, mit jelent boldognak lenni, mi a boldogság. És akkor látszott, hogy nem olyan könnyű ezt megfogalmazni, vagy más szavakkal visszaadni. Amik úgy elhangzottak a boldogságról, mint szinonimák, békesség, öröm. Ez hangozott el a legtöbbet. Sokkal könnyebb volt azonban eldönteni önmagunkról, hogy ki boldog, vagy ki nem boldog. Ugyanis ezen a beszélgetésnek az lett a vége, hogy feltettük egymásnak a kérdést. Úgy név szerint. Józsi, te boldog vagy? Réka, te boldog vagy? Anna-Mari, te boldog vagy? És akkor úgy hangosan, mindenki előtt elmondtuk, hogy boldogok vagyunk-e, vagy nem vagyunk boldogak. Most nem fogom elmondani, hogy ki mit válaszolt. De érdekes volt megfigyelni a válaszokból, hogy talán csak egy-két ember merte azt mondani, hogy ő boldog. Volt, aki határozottan azt mondta, hogy ő nem boldog. De legtöbben úgy hezitáltunk, hogy hát... Na. És... Ugye ez talán mellrevágónak hat, hogyha valakinek szemtől szembe feltesszük, hogy azt a kérdést, hogy boldog-e. Persze, hogyha boldog, akkor örömmel válaszol, hogy igen, boldog vagyok. De ha nem, nem kínos egy keresztény embernek megvallania, hogy hát nem vagyok teljesen boldog. Én sem tudtam azt mondani, hogy felhőtlen boldogságban vagyok. Majd talán később elmondom, hogy miért. Mégis ebben a beszélgetésben a legjobb az volt, hogy tudtunk őszinték lenni egymás előtt. Nem kellett egy állarcot fölvenni, megjátszani azt a boldogságot, ami nem igazán. Persze, aki boldog volt, az nyugodtan, boldogan, örömmel felvállalhatta, hogy ő boldog. Én most nem szeretnék végigmenni, mert lehetőségem se lenne arra, hogy mindenkit itt most megkérdezzek, hogy sorba, hogy te boldog vagy, te boldog vagy, és akkor hangosan válaszolna. Én azt szeretném, hogy mindenki önmagának tegye fel komolyan ezt a kérdést. Boldog vagyok én? És válaszolja meg őszintén. Most ebben a pillanatban. Azt hiszem, ezt nem kell, hogy ehhez nem kell sok idő. Az ember tudja magáról, hogy boldog-e vagy sem. És hogyha önmagunk előtt ezt megvallottuk, akkor gondolkodjunk el egy kicsit arról, hogy mit jelent boldognak lenni. Hogy említettem, hogy nem volt erre olyan könnyű választ találni ebben a csoportbeszélgetésen se, és gondoltam, hogy nálamnál okosabb emberekhez fordulok megkérdezni, hogy hát mi a boldogság, és nem konkrétan élő emberekhez, hanem szótárakhoz fordultam, az egyik a szinoníma szótár volt, a másik pedig a keresztény bibliai lexikon. Mit írnak a boldogságról? Hogyan jellemzik más szavakkal? A szinoníma szótár első két szava a megelégedettség és az örömteli élet volt. Boldog az az ember, aki megelégedett. És a megelégedettség örömmel tölti el. Mitől elégedik meg egy ember? Attól, hogy a vágyai, a törekvései megvalósultak, teljesültek. Megelégedett vagyok, mert elértem a célomat. Mert megkaptam azt, amire vágyom. Boldogtalan az az ember, aki nem elégedett meg. Akinek kielégítetlen vágyai vannak. És emiatt békétlen, nyugtalan, úgymond szerencsétlen a sorsa, élete. De boldog az az ember, aki van egy jó családja, jó munkahelye, előmenetele, gyarapodása, stb. Lehetne így sorolni. Mert teljesült mindaz, amire vágyott, amit eltervezett az életben. A következő szó a szinonima szótárban az, hogy gondtalan. A keresztény bibliai lexikon úgy ír erről, hogy gondoktól, bajoktól mentes élet. Nem túl idilli ez az egész. Megelégedett, mert mindene teljesült, emiatt örül, gondtalan, nincs semmi baja. Én úgy gondolom, hogy ez nagyon idilli ez a kép. Igazából csak Isten mondható boldognak. Már a Biblia nagyon keveset beszél, illetve nagyon ritkán párosítja Istent azzal a jelzővel, hogy boldog. A Timóteushoz írt levélben kétszer is előfordul el, az első levélben. A boldog Isten dicsőségének evangéliumáról beszél Pál, illetve a boldog Istentől, aki egyedül hatalmas, a királyoknak királya, az uraknak az ura, aki egyedül a halhatatlanság, aki a hozzáférhetetlen világosságban lakik, akit az emberek közül senki sem láthat, akinek tisztesség, örökké és örökkévaló hatalom. Az Isten biztos, hogy boldog. De ezt az idilli állapotot, amit itt ezek a szótárak leírnak, azt nem csak keressük, mert elveszítettük akkor, amikor kiüzettünk az Isten jelenlétéből, az Édenkertjéből. Boldogok voltunk, mert a boldog Istennel voltunk, illetve Ádám és Éva. De azóta ebben a világban ezt a tökéletes boldogságot szinte lehetetlen elérni. Pont ez visz, és von bennünket, vagy terel bennünket Istenhez, a boldog Istenhez. És nagyon meglepő volt számomra, hogy a szinoníma szótár negyedik fogalma a boldogságról, az áldott volt. Boldog az az ember, akit az Isten megáldott. Oda is volt zárójelbe írva, hogy vallási értelemben. Mint hogyha az Istentől várnánk a boldogságot. Nem csak ettől a földtől, ami megszerezhető. És valóban a Biblia is úgy beszél a boldogságról, mint amit az Istentől remélhetünk. Amit az Isten közelségében kaphatunk meg, mert az Isten ajándéka a boldogság. Néhány gondolatot hagyd mondjak arról, hogy mit mond az Ószövetség a boldogságról. Talán sokszor úgy tűnik, ha az Ószövetséget olvassuk, hogy az ószövetségi emberek azért voltak boldogok, mert Isten földi javakban részesítette őket. Gondoljunk csak Jóbra, akiről azt írja a Biblia, hogy Kelet minden fiánál nagyobb volt, vagy gazdagabb volt. Volt neki 7 fia, 3 lánya, gondolom ezek daliás fiúk voltak, gyönyörű lányok. Rengeteg állata volt. 7000 juh, 500 szarvasmarha, 500 szamár, és rengeteg cserédje volt. Nagyon gazdag ember volt. És felmerülhet bennünk a kérdés, hogy nem azért volt ez a jobb Isten félő, nem azért volt bűngyűlölő, nem azért volt igaz, nem azért volt fethetetlen, mert az Isten így megáldotta. Tulajdonképpen a sátán pont ezt mondja Istennek, mert Isten rákérdez, láttad az én szolgámat Jobot? Nincs hozzá hasonló. Mert ő fethetetlen, igaz, Isten félő és bűngyűlölő. Sátán mit mond? Hát azért fél téged, és azért tisztel téged, mert körülvetted. Oltalmazott az ő életét, a házát és mindenét, ami van. Sőt, megáldottad a keze munkáját, és megsokasítottad az állatait. Hát hogy ne félne téged? De, bocsáss csak ki a kezedet rá. Verd meg mindenét, amilyen van. Majd megátkozz téged szemtől szembe. Tudjuk jól, hogy amikor még már az egészsége is megromlott Jobbnak, Isten nem átkozta meg, hogy a sátán várta. Születésének napját az, hogy ele a világra jött, ugyan megátkozta fájdalmában. De az Istenre nem mondott rosszat. Ez valahogy fordítva volt már az Ószövetségben is. Az Isten félelemnek a jutalma volt a földi javakban való bőség, és nem fordítva volt. Később, amikor Izrael szövetséget is kötött Isten, a szövetségnek voltak áldásai, ami általában földi javakban nyilvánult meg. Tehát igazából az Isten félő életnek a jutalma volt a földi gazdagság is. A Zsoltárokban több helyen lehet olvasni erről igéket. Boldog, aki megtartja a törvényt, és igazán cselekszik minden időben. 106. Zsoltárból. A 112. azt mondja, boldog az ember, aki féli az Urat, és az ő parancsolataiban igen gyönyörködik. Aki féli az Urat, aki igazán cselekszik, aki megtartja a törvényt. A 119. boldogok, akiknek az útjuk fethetetlen. Akik az Úr törvényében járnak, boldogok, akik megőrzik az ő bizonyságait, és teljes szívből keresik őt. Tehát igazából az boldog, aki teljes szívvel ragaszkodik az Istenhez, és emiatt az Isten megáldja őt. De már az Ószövetségben felfedezhető az, hogy a boldogság nem csak a földi javak birtoklásában van, hanem magában csak az Istenben. Az, hogy az Isten velem van. Olyan jó nekem az Isten közelsége. Olvashatjuk egy Zsoltárban. A 84. azt mondja, seregek ura, boldog ember, aki bízik benned. Egyszerűen csak az Isten nemen való hit, a bizalom. Már az Ószövetségben boldoggá tette az embert. Függetlenül attól, hogy az Isten szeretete, az ő hozzávaló hűsége megnyilvánult-e kézzel fogható fizikai javakban. Mit mondhatunk a világban lévő boldogságról? Én azt hiszem, hogy a nem hívő ember legalább 3 dologgal nem számol, amikor a boldogságot keresi. Mivel nem hívő nem számol Istennel, akkor már az Isten jelenléte, maga a boldog Isten nem teheti őt boldoggá. Erről le kell mondania. Már csak az marad neki, ami ebben a világban van, ami ebből a világból megszerezhető. Ugyanakkor ezek a földi javak, amik minket is körülvesznek, mivel nem hisz Istenben, már nem Isten áldásai. Ezek már nem Isten ajándékai számára, hanem saját erővel megszerzendő javak. A másik dolog, amivel nem számol egy nem hívő ember, talán bűnös természetével. Hogy már nem csak él e földi javakkal, hanem ezeknek él. Rabjává lesz. Mindannak, ami ebben a világban megszerezhető. Tulajdonképpen a fogyasztói társadalom ezt használja ki. Az, hogy mindig többre vágyunk, mindig jobbra vágyunk, sosem elégedünk meg. És ahogy János apostol levelében olvasunk, ez a világ arra lett berendezkedve, hogy azt adja, azt termelje ki nekünk, ami a test kívánsága, a szem kívánsága, az élettel való kérkedés. Amire nekem a testemnek szükségem van, azt be kell szerezni. Amit megkíván a szemem, gyorsan meg kell venni. Amivel kérkedhetek, amivel dicsekedhetek mások előtt, az kell, hogy én kitűnjek mások előtt. Nyilván mindaz, ami a Földön van, és amit megszerezhetünk, eltölthet bennünk örömmel. Pillanatnyi, ideig, óráig tartó boldogsággal. De azt hiszem, bármennyit is összegyűjt valaki magának, azt az igazi boldogságot, amit az Isten adhat meg, nem tudja elérni. Valami hiányérzet, amit maga az Isten adhatna az életünkben, az mindig is hiányozni fog a gazdag ember életében is. És a harmadik dolog, amivel egy nem hívő ember nem számol, az a sátánnak a valósága. Ha hátat fordítunk az Istennek, az nem jelenti azt, hogy függetlenül élhetünk nálunknál nagyobb hatalmaktól. Valóságban az Istentől se függetleníthetjük el teljesen magunkat, mert ő mindenek fölött való. Minden őt irány, mindent ő irányít. De az ember, aki hátat fordít Istennek, igazából a sátánnak veti alá magát. Mint ahogy Ádám és Éva is. Elcsábította a sátán őket, és, ahogy az Efézusi levélben olvassuk, mi is, amíg nem voltunk Krisztusban megváltva, a levegőbeli hatalmasság fejedelme szerint éltünk. Még ha ezt nem is tudtuk, akkor. És ez azt jelenti, hogy nem csak megszerezzük ezeket a földi javakat, nem csak ezeknek élünk, vagy ennek rabjaivá válunk, hanem sokszor úgy szerezzük meg őket, hogy bűnös módon. Másoknak fájdalmat okozva, és bűnös módra használjuk magunkat is, másokat is tönkretéve. Ezek után hagyj beszéljek most már arról, hogy az Új Szövetség mit mond a boldogságról. És az Új Szövetségben a boldogság elválaszthatatlan Jézus Krisztus személyétől, és az ő személyében eljött Isten országától. Ezért is a vázlatban az első gondolat az Új Szövetségnél az Isten országa. Ami boldogságunknak a forrása. Mi is az Isten országa? Nagyon általánosan leírva az Isten királyi uralma a mennyből. Ő minden fölött uralkodik. Isten a teremtője és egyúttal a királya is ennek a világnak. Bár az ember ezt a királyi uralmat elutasította. És talán ebből fakad, nem is talán biztos, minden nyomorúságunk, minden bajunk ezen a földön. Hogy hátat fordítottunk az Istennek, és valahogy kiszakadtunk az ő jelenlétéből. Ez olyan, mint amikor egy gyerek hátat fordít a családjának, mert eszébe veszi, hogy ő majd egyedül sokkal jobban boldogulni fog, és csak később jön rá, hogy sokkal jobb lenne otthon lenni. Hátat fordítottunk Istennek, de az ördög hatalma alá kerültünk ezen egy időben. Nem tudjuk függetleníteni magunkat ettől a két hatalomtól. És Krisztus azért jött, hogy az ördög munkáit azt lerontsa. Győzött a kereszten, diadalt aratott, ahogy a Kolossé beliekhez írt levélben olvassuk. Legyőzte a fejedelemségeket, hatalmasságokat. És megnyitotta oda az utat, ahonnét elszakadtunk, az Isten királyi uralma alá, hogy visszatérhessünk Istenhez. Ő a messiás király, aki visszafoglalja mindazt, ami a teremtés jogán őt illeti meg. És igazából itt nem földterületekről van szó, mint ahogy földi királyok esetleg visszafoglalják régi földterületeiket. Itt emberi szívekről van szó. Krisztus visszafoglalja azokat a szíveket, amelyek a sátán hatása alá kerültek. És az az érdekes ebben a visszafoglalásban, hogy ez nem erőszakkal történik. Krisztus nem tör be a szívünkbe, az életünkben erőszakkal. Sőt, az az ember, aki rádöbben, tönkrement életére, bűnös voltára, ő maga tör be az Isten országába. Ezt olvassuk a Bibliában. Nem Krisztus tör be az életünkbe, hanem mi törünk be az Isten országába. Mert meglátjuk azt, hogy mennyire az Isten nélküli élet mennyire tönkretesz bennünket, mennyire boldogtalanná tesz bennünket. És ha meglátjuk azt a kegyelmet, amit Krisztus kivívott a kereszten, oda menekülünk Krisztushoz, és betörünk az Isten országába. A Kolossi levélben olvassuk, Isten a sátán hatalmából átvisz bennünket szeretett fiának országába. És ennek lehetőségét hirdette meg Jézus a názáreti zsinagógába szolgálati kezdetén. Amikor azt mondta, az Úrnak lelke van én rajtam, mivel hogy felkent engem, hogy a szegényeknek az evangéliumot hirdessem, elküldött, hogy a töredelmes szívűeket meggyógyítsam, hogy a foglyoknak szabadulást hirdessek, és a vakoknak szemeik megnyílását, hogy szabadon bocsássam a lesújtottakat, hogy hirdessem az Úrnak kedves esztendejét. Kikhez jött Jézus? A szegényekhez, a foglyokhoz, a vakokhoz, a lesújtottakhoz. Akik lehet, hogy gazdagok anyagilag, de lélekben mégis üresek, szegények, akiket nyomasztanak a bűneik, akik vakok, akik elvakultak ettől a világtól, és az igazi boldogságot az Istenben már nem látják meg. A foglyokhoz, akik rabokká lettek ettől a világtól, mindattól, amit ez kínál, és a lesújtottakhoz, akiket talán mások sújtottak le, vagy önmaguk bűne sújt meg, sújt le. És mit tesz Jézus? Hirdeti az Úr kedves esztendejét, a boldog új évet, ami 2000 éve tart, az Isten kegyelmének esztendeje, ami nem egy évig tart, mai napig is tart, az, hogy vissza lehet térni. Vakokból lehet látok, szegényekből, Istenben gazdagok, a foglyokból szabadok, lesújtottakat lehet fölemelni Isten által. Megnyitotta Isten a kaput, hogy vele újra közösségbe lehessünk. Tehát a boldogságunkat igazából az adja, hogy visszakerülhetünk az Isten jelenlétébe, az ő belső közösségébe. És nem elsősorban az új szövetségben, nem elsősorban a földi javakban való áldottság jelenti a boldogságot, hanem Isten maga, Isten a legfőbb jó, amiben részesülhetünk. Vele való bensőséges közösség, amit nem pótolhat semmi. Ezért írja János apostol első levelében, hogy amit láttunk és hallottunk, azt hirdetjük néktek. Mégpedig a mi közösségünket az Atyával és Fiával Jézus Krisztussal. És miért hirdetjük? Azért, hogy örömötök teljes legyen. A teljes öröm az Istennel való közösségből fakad. A boldogság. Isten országa már most bekövetkezett valóság. Jelen van az életünkben. Hisz velünk az Isten Krisztusban. Az ő uralma a szívünkben megvalósulhat. Mégis várjuk Isten országának látható megjelenését. Hisz Jézusnak adatott minden hatalom menjen és földön. Igaz, hogy ezt még nem ismeri el sok ember ezen a világon. Még szemmel láthatólag nem nyilvánvaló. De eljön az az idő, amikor minden tér meghajol. Menjen földön föld alatt, és vallja, hogy Jézus Krisztus Úr az Atya Isten dicsőségére. Tehát Isten országa olyan, ami már itt van, de eljövendő. Ezért a boldogságunk is az Isten országában kettős. Már most miénk a boldogság. De a teljes boldogság akkor lesz, amikor mi oda megyünk, vagy értünk el az Úr Jézus. Erről ezt mutatják be a boldog mondások is. Tudom, hogy kevés az idő, de érintőleg hadd menjek végig ezeken a gondolatokon. Tehát, hogyha először végigvesztük azt, hogy kik is a boldogok, a mai világban ezek nem annyira kívánatos dolgok. Ugye a szegények, akik sírnak, akik éheznek, szomjaznak. Nem annyira népszerű manapság az irgalmasság, a békességre való törekvés, vagy béketeremtés. nem annyira népszerű felvállalni a meggyőződéseinket, és azért még háborúságot is szenvedni. Kinek kellenek ezek? Vagy ha a jutalmakra gondolunk, vagy az áldásokra, amelyeket ez von maguk után, akkor hát, hogyha ezek itt a Földön teljes mértékükben nem tapasztalhatóak meg, mivel még nem vagyunk benne az Isten országában, bár az még már bennünk van, akkor érdemes ezek szerint élni? Én azt hiszem, hogy ezeknek a jellemvonásoknak, isteni értékeknek az áldását csak azt tapasztalhatta meg, aki nagyon szoros közössége van az Istennel. Aki tényleg Krisztussal jár, Krisztust követi, annak tényleg áldás szegénynek lenni bizonyos értelemben, sírni, éhezni, irgalmasnak lenni, és még lehet sorolni. Akkor nézzük sorba gyorsan ezeket a boldog mondásokat. Boldogok a szegények, a lelki szegények. Kik ezek a lelki szegények? Akik ugyan vágyakoznak az Isten után, de látják a bűneiket, és azt, hogy az mennyire elválasztja őket Istentől. Akik nem tudnak felmutatni egy jó bizonyítványt az ő életükről, mivel kiérdemelhetnék az Isten országába való bemenetelt. Akik nem önigazak, akik nem tudják Istenet bizonyítani, hogy miért kellene engem beengedned. Ezek olyan emberek, akik a szegénységi bizonyítványt tudják kiállítani önmagukról. Akik csődöt vallottak Isten előtt. Akik kegyelemre szorultak, és ezt érzik is. Vannak, akik ezt tapasztalják. Például Simon farizeus házába bement egy bűnös nő, aki a bűnei alatt összeroskadva oda rogyott Jézus lábához, és sírt. És Jézus megvigasztalta, bűneid megbocsátottak. Nem volt bűnösebb Simon farizeusnál, de az nem ismerte fel a bűneit, és nem rogyott Jézus lábához, mert talán önigaz volt. Érdekes azt olvasni, amikor a templomban Jézus beszél a zsidó nép vezetőihez, vallási vezetőihez, azt mondja, hogy a paráznák megelőznek titeket a mennyek országába. Nem azok a paráznák, akik megmaradnak paráznaságukban, hanem amik összetörnek bűneik alatt. Érdekes, hogy sok minden el lehet telni, és a szegénységünket betölteni világi javakkal, de még mi keresztények is, a keresztényi, hát nem tudom, dolgainkkal eltelhetünk. Azt hihetjük, hogy mi már nagyok vagyunk. Érdekes, hogy ezek a jellemvonások egészen életünk végéig meg kell, hogy bennünk maradjon. Nem csak a megtérésünk pillanatában kell szegénynek látni magunkat, kegyelemre szorultnak, hanem mindaddig, amíg oda nem érünk Krisztushoz. A Jelenések könyvében a laodiciaiakról ezt olvassuk. Gazdag vagyok, meggazdagodtam, és semmire nincs szükségem. És mit mond Jézus? Nem tudod, hogy te vagy a nyomorult, a nyavajás, a szegény, a vak, a mezítelen. Érezhetjük úgy, hogy nekünk már nincs szükségünk igazából semmire, már az Istenre se. Megy ez a keresztény élet, ez a gyülekezet magától is. Pedig jobb lenne szegényeknek maradnunk. Boldogok, akik sírnak, mert ők megvigasztaltatnak. Kik sírnak? A bűneink felett sírunk. Ezsás könyvében azt olvassuk, Ezrás ezt mondja, íme, előtted vagyunk, vétkünkben, és nem állhatunk meg előtted emiatt. És amikor imádkozott Ezrás, és vallást tett sírva, és a földre borulva az Isten háza előtt, jöttek hozzá Izraelből igen nagy gyülekezetben férfiak, asszonyok, gyerekek, mert sírt a nép is sokat és keservesen a maguk bűne miatt. Ismerjük ezt? A sírást a bűneink felett, hogy az Isten megvigasztaljon, részesíthessen a vigasztalásába. Nekem a legmélyebb Isten élményeim ebből fakadnak. Amikor össze tudtam törni a bűneim alatt, mint hívő ember, nem a megtérésemkor, amikor hívő emberként tudtam sírni a bűneim fölött. De micsoda boldogság, amikor az Isten felszabadít és feloldoz. Ha jól olvasok egy részt ebből a könyvből, ami többek között ír egy 18. században élt francia katolikus plébánoshoz, aki fő szolgálata az volt, hogy gyontasson. És egy rövid részt hagyj olvasok el az életéről. Volt, aki éjféltől kezdve várta, hogy valamikor a nap folyamán sorra kerüljön. Egy sorba álltak nála az emberek, akik a bűneikkel hozzájöttek. Sokszor olyan nagy volt a tolongás, hogy rendőri felügyelet kellett segítségül hívni. A plébános átlag napi 16 órát gyontatott, olykor 18-at. Így ment ez a nap, így ment ez nap után, több mint 30 éven át. Életrajzírók szerint ő maga folyton imádkozott, és maga körül imádkoztatott a bűnösök megtéréséért, és hozta őket ezer számra lábaihoz. Az eredmény? A gyónó nem sokára örömtől kigyúlt arccal kelt föl, és a boldogságának olykor igen gyermetek felkiáltásával adott kifejezést, mint például ez a névtelen. Atyám, atyám, mi boldog vagyok most. 1000 frankért nem adnám, hogy meggyóntam. Most már semmi sem hiányzik az életemből. Ha valaki csak immel álmol gyónt, akkor vinni az a plébános, keserves könnyekre fakadt. Atyám, miért sír olyan keservesen? Azért, mert te nem sírt gyermekem. Rövidesen a gyónóz okogott, és ezen a ponton abban is hagyjuk méltatását. Korábban lehet olvasni róla, hogy egy kicsit érdekes, de egy ördöngős asszony képében, maga az ördög azt mondta, hogy ha hárban olyanok lennétek ezen a világon, mint te, megszűnne az én országom a földön. Az emberek bűneivel tolongtak, nem csak Franciaországból, hanem a világ minden részéről, hogy letegyék a bűneiket nem az ő lábához, hanem Krisztus lábához. Tudunk-e sírni a bűneink felett? Boldogok a szelidek, akik nem tipornak el másokat azért, hogy úgymond uralmuk halál hajtsák ezt a világot, akik tudnak kárt szenvedni, ha a földi javakról van szó, akiknek boldogabb javuk van odafenn a mennyben, akik nem állnak bosszút önmagukért, akkor is, amikor igazságtalanság éri őket, akik oda tartják a másik orcájukat is, mert szelidek, akik az ellenségeért is imádkoznak. Érdekes Pál gondolatait olvasni, amikor a missziójáról ír. Ha szidalommal illetünk, jót kívánunk. Ha háborúságot szenvedünk, békességgel tűrjük. Ha gyaláztatunk, könyörgünk, mármint másokért, akik gyaláznak bennünket. Szinte a világ szemétjévé lettünk, mindeneknek söpredékévé. Gondolhatnánk, a szelídség az gyengeség. De én azt hiszem, hogy nagyon sok erő kell, nagyon sok önuralom ahhoz, hogy valaki szelíd legyen. Hogy eltűrje mindazt, ami ebben a világban őt éri, de Isten szerint mégis az igazságos bíróra hagyja az ítéletet. Ők öröklik a földet. Lehet, hogy nem ezt a földet, de azt a földet, amit majd az Isten újjáteremt, mert új eget és új földet várunk az ő ígérete szerint, amelyekben igazság lakozik. És itt a következő gondolat, aki éhezik és szomja hozzánk az igazságot, mert ugyan szelidek vagyunk, és lehet, hogy sok mindent elviselünk, de az igazságra vágyunk. Édesapám már nem él, de ő nagyon sokat gyötrődött amiatt, hogy ebben a világban nincs igazság, nincs már egy becsületes ember. Nagyon sokat vált a rendszerváltozástól 90-ben, és nagyon sokat gyötrődött amiatt, hogy nincs igazság ezen a földön. Gyötrődünk-e mi is emiatt, és vágyunk-e arra a világra, amiben igazság lakozik. Amikor Jézus tanított az imádságról, és felhozta a hamis bírónak a példázatát, úgy fejezi be, mert az a bíró végül is igazságot szolgáltatott, hát az Isten nem áll-e bosszút az ő választottaiért, kik őhozzá kiáltanak éjjel és nappal, ha hosszú tűrő is irántuk, és várakoztatja is őket. Mondom néktek, hogy bosszút elértük hamar. Eljön az Isten igazság szolgáltatása. Igazságot szolgáltat. Érdekes a Jelenések könyvében olvasni arról, amikor az 5. pecsét felnyílik, és azt mondja János apostol, hogy az oltár alatt azoknak lelkeit láttam, akik megölettek az Istennek beszédéért, mégis a vértanúknak a lelkét. És kiáltottak nagy szóval mondván, Uram, te szent és igaz, meddig nem ítélsz még, és nem állsz bosszút a mi vérünkért azokon, akik a földön laknak. Akkor adattak azoknak egyenként fehér ruhák, és mondták nekik, hogy még egy kevés ideig nyugodjanak, amíg beteljesedik mind az ő szolgatársaiknak, vagyis a vértanúknak, mind az ő atyafiaknak száma, akiknek meg kell öletniük, amint ők is megölettek. És utána leírja, hogy következik az ítélet. Várhatunk az Isten igazság szolgálatára, de ezen a földön éljünk szeriden. boldogok az irgalmasok, akik észreveszik ennek az igazságtalan világnak a kárvallottjait, akik segítségre szorulnak, mint az irgalmas samaritánus, nem fordítja a fejét. Attól, aki segítségre szorul, aki bajban van. Hiszen mi magunk is tudjuk, hogy segítségre szorulunk, főleg a mi bűneink tekintetében, az Isten kegyelmére. És ha minket megsegít az Isten, hogy ne segítenénk meg azokat, akik szintén segítségre szorulnak, főleg a bűn tekintetében, ha az Isten nekünk megbocsátott. Nem tudunk megbocsátani annak, aki ellenük vétkezik. Ha Isten hozzánk irgalmas, miért vagyunk mi irgalmatlanok másokhoz? Nagyon keményen mondja Jézus, ha az embereknek megbocsátjátok a vétkeiket, mennyei atyátok is megbocsátja a ti vétkeiteket. De ha nem bocsátjátok meg, mennyei atyátok se bocsátja meg. Az az ember, aki átélte az Isten kegyelmét, meg tud bocsájtani. És azt hiszem, hogy aki nem tud megbocsájtani, az igazából nem is élte át. Mert nincs miből adnia. Akiknek a szívük tiszta, aki nem engedi, hogy ez a világ beszennyezze a szívét, vagy ha beszennyezte, napról napra megtisztítja. János első levelében olvassuk. Szeretteim, most Isten gyermekei vagyunk, és még nem lett nyilvánvalóvá, hogy mivé leszünk. De tudjuk, hogy ha nyilvánvalóvá lesz, hasonlóká leszünk ő hozzá, mert meg fogjuk őt látni, amint van, az Isten színről színre. És akiben megvan ez a reménység ő iránta, az mind megtisztítja önmagát, amiképpen ő is tiszta. Meg kell tisztítanunk önmagunkat, és meglátjuk az Istent már most ebben az életben. Nem színről színre, de az életünknek a dolgaiban. Észreveszünk, hogy jelen van. Érdekes olvasni, ha megtalálom, hogy hova tettem. Jó, elfelejtett. A puritánoknak volt egy mondás, ami azt arról szólt, hogy a törvény oda visz Krisztushoz. Mivel nem tudunk megfelelni neki, kegyelemre szorulunk. Krisztus meg visszairányít a törvényhez. Azért, hogy megszentelődjünk. Hogy mérce legyen, hogy igaz módon éljünk. Hogy tiszta legyen a szívünk. Hogy tiszta módon éljünk. Hogy becsületesen, igazán, Isten szerint ebben a világban. Boldogok, akik békességre igyekezők, mert ők az Isten fiainak mondatnak. Akik nem veszik át ennek a világnak a játékszabályait, hogy embernek, embernek a farkasa, hanem inkább békét teremtenek. Akik békességben élnek minden emberrel, amennyire csak tőlük telik, ahogy Pál apostol írja a rómaiakhoz írt levelében. Azért Isten fiai, mert Isten maga is megbékéltetett önmagával fia által. Isten békességet szerzett Krisztus kiontott vére által. Nekünk is, ha az ő gyermekei vagyunk, békességet kell szerezni ezen a földön. Nem a haragot, nem az indulatot terjeszteni, azt nevelni. És végül boldogok, akik háborúságot szenvednek az igazságért, mert tövék a mennyek országa. Akik felmerik vállalni a meggyőződéseiket, amelyek igazak, mert az Isten igényei nyugodnak. Akik nem rejtik el bennük lévő világosságot, hanem olyanok, mint a hegyen épült város, amely világít messzire. Akik bátrak a hitük szerint élni, még akkor is, hogyha ennek nehéz következményei vannak a környezetükben, a családban, iskolában, munkahelyen, és még lehetne sorolni. Pál apostol azt írja a Filippi beliek levél első részének végén. Néktek adatott az a kegyelem Krisztusért, nem csak, hogy higgyetek, hanem, hogy szenvedjetek is érte. Ha szenvedünk Krisztusért, az Isten kegyelme. És végül miért nem vagyunk boldogok? Miért nincs boldogságunk? Azért, mert nincs felhőtlen közösségünk az Istennel. Az igazi jó, az igazi boldogság, az igazi öröm, megelégedés, az Isten jelenléte, az Isten valósága. És az elején mondtam, hogy én sem tudtam felhőtlenül azt mondani, hogy már pedig én boldog vagyok, mert úgy érzem, hogy teljes mértékben, ahogy régebben esetleg nagyon is jellemző volt rám. Most, mintha nem teljesen, úgy élném meg az Isten jelenlétét, ahogy szeretném. Sokszor levesszük a tekintetünket az Isten országáról. Arról, ami már jelen van, és ami eljövendő. És átvesszük mindazt, amit erre ez a világ kínál. Nem az Istennel töltekezünk be, hanem a világi javakkal. Rossz helyen keresjük a boldogságunkat. Ennek az ellentétje, hogy nem keressük jó helyen a boldogságunkat. Keressük, de nem ott, ahol kellene. Pedig mit mond Jézus? Keresétek először az Isten országát. Vágyakozzatok ezután, mindenek előtt, az Isten országa után vágyakozzatok. Az legyen az első a szívetekben. Ne alkalmazkodjatok ehhez a világhoz. Ne engedjétek, hogy elsodorjam, hogy az ő hullámhosszára ráhangolódjatok. Ha mégis ilyen ízét vesztett sók leszünk, ahogy az igében is olvastuk, összekeveredünk a világgal, és már nem vagyunk tiszták. Ha valaki igazán Krisztusé, már nem leli örömét, igazi boldogságát, abban, amit a világ ad. De ha mégis összekeveredünk ezzel a világgal, megfosztjuk magunkat attól, hogy az igazi boldogságot Istentől megkapjuk. Nem leszünk boldogok. A világ szerint már nem tudunk, a bűneink miatt meg Isten nem tudja megadni. Ragaszkodnunk kell az Isten országához, az Istenhez. Mit mond Pál Rómaiakhoz írt levélben? Az Isten országa igazság, békesség, Szentlélekben való öröm. Igazság Krisztusban, mert eltörli a vérünket, a vérével a bűneinket. Megigazulunk. Ez békességet szül és örömet. És még akkor is érdemes ezek szerint élni, Isten országához ragaszkodni, hogyha ezek a tulajdonságok, amik itt vannak, jellemvonások, nem annyira népszerűek ebben a világban, nem annyira népszerű sírni, szegénynek lenni, irgalmasnak lenni, még akkor is, hogyha emiatt ebben a világban utolsók leszünk, vagy Páltól olvastuk, a világ szemétje, a világ söpredéke, mert eljön az a nap, amikor az Isten országa megjelenik látható módon, és az utolsókból elsők lesznek. Vállaljuk ezt fel, és éljünk Isten szerint boldogan. Imádkozzunk. Mennyi atyánk, hozzád jövünk, és hálásan köszönjük, hogy Krisztusban ajtót nyitottál önmagadhoz, hogy te lehetsz a mi igazi boldogságunk, és örömünk, amit senki nem vehet el tőlünk. Köszönjük, hogy ezt a örömet, ezt a boldogságot hiszem, hogy legtöbben már megtapasztaltuk. De bocsáss meg, Urunk, hogy annyi mindennel felcseréljük, olyan könnyen elcsábít bennünket ez a világ, és próbáljuk betölteni mással. Kérünk, segíts, hogy a tekintetünket visszairányítsuk te rád, hogy te legyél a mi boldogságunk, és segíts bennünket ezen a földi életen úgy átmenni, hogyha még utolsók is vagyunk ebben a világban, boldogságunk legyen, azért, mert te velünk vagy. És van reménységünk, hogy egyszer tanárad leszünk, hozzád érkezünk meg, és miénk lesz a teljes és örök boldogság, az üdvösség. Köszönjük, hogy ennek részesei lehetünk, és várományosai. Jézus nevében. Amen.
Jézus Krisztus kegyelme, az Isten szeretette, és a Szentlélek közössége legyen mindnyájatokkal. Amen.